Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Bajnai Diana vagyok. Mai beszélgető partnerem ismét Mester Sándor, aki kiskunhalasi népművelőként dolgozik, és többször hallhatták már az elmúlt adásainkban. Sok szeretettel köszöntöm ismét a műsorban.
Én is üdvözlöm a hallgatókat, és előre is köszönöm a türelmüket, hogyha újra meghallgatnak bennünket.
Még mindig a nyári ételek témájában kalauzoljuk önöket, ami egy kicsit inkább a hagyományos ételek köré épül ebben az adásban.
Igen, hát sokan tudják rólam Halason, hogy én a gyermekjóléti központban dolgozom, gyerekekkel foglalkozunk, és szoktunk szervezni különböző szabadidős programokat is. Ebbe a témakörbe hagy legyek büszke két dologra. Az egyik a hagyományos csillagnézés, amit ugye csillaghullás idején augusztus első hetében, amikor a meteorológusok közé teszik, most már évek óta az Ölősök útján szoktunk tartani. Annak van egy sajátos piknik hangulata, nagyon sok család jön ki kisgyerekkel, valaki elkiáltja magát, hogy kikér egy pohár bort, vagy kikér pogácsát, és közben fekszünk hanyatt a földön, és várjuk a csillaghullást. Sajnos az elmúlt évben nem volt szerencség, mert rossz volt az idő, de nagyon jó hangulata van. A másik, azt úgy hívjuk, hogy spontán főzés, pár évvel ezelőtt kitaláltam azt, hogy a mai gyerekek lássanak tüzet, lássanak bográcsot, bográcsos kaját, és csinálunk egy paprikás krumplit, ugye ez az egyik legegyszerűbb étel, amit el lehet készíteni, az alapanyagok könnyen összeszedhetők hozzá. Igen, ám de jó pár évvel, amikor kezdtük, akkor nem tudtuk, hogy hányan leszünk. Az elején, amikor indultam, akkor vittem magammal egy kevés kolbász, krumplit, hagymát, akkor kevés volt. A következő évben többet vittem, akkor meg sok volt. Nehéz volt ezt belőni, ezért aztán úgy döntöttünk, hogy spontán főzésként hirdetjük meg. Nagyképpen mondhatnánk azt is, hogy hirtelen felindulásból elkövetett paprikás krumpli. A lényeg a dolognak az, hogy úgy tesszük közzé a fölhívást, hogy aki akar jönni, az hozzon magával 13 centi kolbászt, egy fej vörös hagymát és legalább két fej krumplit. És ahányan összejövünk az indulásra, és ahányan segítenek az elkészítésében, annyi ember fog majd részesülni a végén belőle. Nagyon jól bejött. Ugye hát nem véletlen 13 centi kóbász, hogy mindenkinek megüti a szemét, és megkérdezi, miért pont 13, és akkor már van miről beszélgetni, el tudjuk mondani, miről szól maga a történet. Ugye egyszerű dolog a paprikás krumpli, ezt már mondtam többször, ez is egy egyszerű, de azért tessék végig gondolni, hogy néha 10-15 féle különböző kolbász van benne, a bóti főző kolbásztól kezdve egészen jó minőségű házi kolbászig, nagyon finom ízek rakódnak össze, és hasonló helyzet a krumplival is, tehát többféle krumpli, többféle állag, többféle íz, nagyon jól meg lehet csinálni, plusz van a közös főzésnek egy élménye, nyilvánvalóan hónom alá kapom az elején a fiúkat, összekészítjük a tüzet, megbeszéljük velük, hogy kell körbe rakni, ha nem kiépített helyen főzünk, hogy kell körbe rakni, hogy a szél ne vigye ki a parazsat. A lányok, asszonyok addig megpucolják a krumplit, megpucolják a hagymát, összevágják, összekészítjük, és egy ilyen igazi jó beszélgetős közös főzés. Hát az idén nem tudom, hogy hol lesz korábban, ugye a Gregus Viktorékkal a Sóstó partján készítettük el, és elég szépen összejöttünk. Az egyik legjobb barátom volt boxolótársam Mókus Laci unokájától kezdve, aki alig 2-3 éves volt egészen az idősebbik, régóta fiatalokig szép csapat jött össze. Ha már a paprikás krumplinál vagyunk, azért annyit hagy mondjak, hogy az egyik legegyszerűbb elkészíthető étel, ugyanakkor nagyon finom, tehát a magyar konyhának a része, nem az eredettől, hiszen a krumplit azért és a paprikát is Amerikából kellett behozni, majd a későbbiekben jelenik meg, de valahol része a magyar konyhának, sokféleképpen el lehet készíteni, egy dolgot hadd javasoljak a tisztelt hallgatóknak. Ilyenkor, amikor indul majd a zöldborsó szezon, én bele szoktam dobni egy nagy marék zöldborsót, mielőtt kész van a paprikás krumpli, és összefőzöm vele. Nagyon jó ízt ad neki, és hát nyilvánvalóan mi férfiak szeretjük az erős fűszeres szaftos ételeket, az asszonyok szeretik a könnyű, könnyedebb ételeket, ez valahogy a kettő közé teszi ezt a dolgot. Tehát egy jó paprikás krumplit, megint azt mondom, hogy minden tehető bele, sőt még anyám úgy hívta, hogy szűz paprikás krumpli, amikor nem rakott bele húsfélét, csak elkészítette a finom hagymás paprikás szaftot, beletette a krumplit, megfőzte, és bizony egy kis friss salátával nagyon jó étel készíthető belőle, de összevágott sonka daraboktól kezdve bármilyen kolbásszal, bármivel, egy nagyon finom paprikás krumpli bármikor elkészíthető, azt javaslom a hallgatóknak, próbálják ki zöldborsóval. Az már túlzás, amit még tesznek hozzá hosszabb a leve, akkor eresztenek bele egy kis tojást, a tojásról megint vitatkoznak, hogy van, aki elkeveri, van, aki egészbe hagyja, és úgy egy főtt tojásszerűség van benne, van, aki nokedet is tesz bele, látom a szerkesztőt, hogy összehúzta a homlokát teljes joggal, ezek néha már a fantasztikumok világában mennek, mi férfiak hajlamosak vagyunk egy kicsit szabadon improvizálni, de egy jó paprikás krumplit bármikor ajánlhatok bárkinek.
Igen, ezt a tojásos verziót még nem hallottam, de amikor ilyen nagyobbra szaggatják a galuskát, na az finom, azt én is azt gondolom. Van egy különbség, hogyha új krumpliból kezdjük már el főzni, vagy még a régebbi, tehát szerintem annyira nincs úgy ízben. különbség?
Nem tudom, én új krumplival nem csináltam még, és nem is biztos, hogy fogok. Tehát lehet, hogy én más szoktam meg, ugyanúgy, mint ahogy gombócot vagy krumplis tésztás ételeket sem. Mindig azt mondták az előző generáció tagja, hogy öreg krumpliból lehet igazából készíteni. Biztos, hogy jó az új krumplival, és az új krumplit egészben megsütve, vagy félbevágva, vagy petrezselymes krumplinak, nekem az az ízvilág. Tehát nekem a paprikás krumpli az azért kell egy kicsit az, megint a Szabó Lajosra tudok utalni, akkor a régi fajta krumplikat hozza vissza Alasra, ahogy fogalmaztak, hogy dőljön szét egy picit a krumpli. Tehát ne főjön szét, ne legyen belőle mancs, de ne is legyen kemény a paprikás krumpli, vegye át az észt és működjön a dolog. A másik, ami ehhez hasonlít nekem egy kicsit a sűrűlebbencs, szintén ennek a vonulatnak a menete, azt még nagyapám csinálta annak idején, ahhoz is például öreg krumplit használt mindig.
És most már ugye itt van a friss saláta, tehát kiváló hozzá. Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Mester Sándorral.
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Mester Sándorral, és az első részben a sűrűlebbencs került megemlítésre. Hogy is képzeljük el ezt?
Gyerekként rengeteget jártam ki a nagyszüleimhez, ugye itt a felsőregszülőkben volt, akkor még tanyájuk messze a várostól, és ráadásul még a tanyán túl volt az a szőlő, amit műveltek, amivel foglalkoztak. Ugye guggolós szőlő, ahogy ezt Halas környékén hívják, és benne egy jó pár gyümölcsfa. Nagyapám tartotta ezt karba, és mindig nagy dolog volt elmenni vele. Hát ő a fával foglalkozott, meg a szőlővel, megszaladgáltunk, meg a homokkal szórtuk teli egymást, viszont a csuda mindig az volt, hogy ilyenkor délben nagyapám főzte nekünk az ebédet, ami nem volt egy túl bonyolult dolog. Ugye általában a bográcsos ételekről, a régi magyar ételekről, pásztorkajákról ma már kifinomult módon csináljuk éttermekbe, és odafigyelünk, és válogatunk. Hát régen pont az egyszerűsége volt a lényeg, hiszen a pásztor embernek nem volt 4-5-6 edény, amiben szétpakolt, ő olyat készített, amit egy edénybe össze tudott rakni. Ez is hasonló egy kicsit, bár lesz neki egy elem, amikor szükség van másra is. Nagyapámnál ugye mindig volt kint szárított tészta, tarhonya is, illetve lebbencs tészta is, volt mindig krumpli, volt mindig hagyma, volt mindig szalonna. Amit most mondok, az első pillantása, vagy első szóra rosszul hangzik, én se úgy csinálom egyébként, de a nagyapám az avas sószalonnára esküdött, tehát azt mondta, hogy a sószalonna sószalonna, de természetesen az egy idő múlva úgy, ahogy megavasodik, van neki egy kis sárga színe, és van neki egy sajátos íze, amit az ember vagy szeret, vagy kimegy tőle még a határból is. Hát mi nem mentünk ide, jobban szeretük, amikor sima füstölszalonnából készítette. Nem egy bonyolult étel, egyszerű kaja. Úgy mondom el, ahogy ő készítette, ez már egy kicsit bonyolultabb. Egész egyszerűen egy olyan jó tenyényi szalonnát apró kockára vágott, azt kiolvasztotta a bogrács aljába. Ő csíkokra vágta össze a hagymát, szépen felszeletelte, belerakta, jó alaposan megdinsztelte, de mielőtt a hagymát beletette volna, a lebbencs tésztát beleszórta ebbe a kiolvasztott zsírba, és megpirította. Néha szinte egészen barnára, tehát úgy rendesen megkapatta, hogy azt mondani szokták. Ekkor ő fogta és kiszedte belőle. Amikor nem szedte ki, akkor mielőtt beletette a tésztát, beletette már a hagymát, és akkor viszont más volt, mert ugye a hagyma levétől nem pirult a tészta, hanem inkább úgy megpult, megavarodott egy picit. De amikor kiszedte belőle a tésztát, hogy majd egy későbbi fázisba visszarakjon, akkor megdinsztelte a hagymát, utána tett bele kockára vágott zöldséget, répát, ha volt kézniméne lett volna, hiszen egy kis konyhakert is tartozott ehhez. Amikor az egy picit már úgy megdinsztelődött, kezdett megpuhulni, akkor tulajdonképpen belerakta a kockázott krumplit, azt is egy picit megkeverte, fölengedte vízzel, és amikor a víz elkezdett gyöngyözni, akkor visszarakta bele a kiszedett tésztát, ami eléggé rendes mennyiség volt, meg kell mondjam, hiszen a végén már így a leves és a főzelék állag között volt, és ezt az egészet összefőzte, amikor a krumpli puha volt, addigra megpuhult többnyire a tészta, és meg kell, hogy mondjam, most, hogy beszélgettünk róla, most is számba van az íze, és nagyon jó emlékeim vannak róla, jól meg lehet csinálni, olyannyira, hogy azóta baráti társaságokkal, ha néha összejövünk, főleg Cserkó Jenő barátom, vagy Kovács Sanyi barátom, akik maguk is sziládisok voltak annak idején, nagyon szeretik, és gyakran szerepel a sűrűlebbencs. Mondtam, hogy szép az emlék, valamelyik nap éppen olvastam talán egy idevágó idézetet, Krúdi azt mondta valahol, hogy az igazán jó ételnek nem az íze, hanem az emléke marad meg bennünk. Bennem mind a mai napig bennem van ez a fajta sűrűlebbencs, amit nagyapám készített.
Lehet ebbe valamiféle húst tenni?
Tulajdonképpen lehet, nyilvánvaló, akkor másképpen kell készíteni, hiszen a húsnak sokkal hosszabb főzési idő kell, nem tett bele. Tehát a szalonna kockák, ha éppen úgy alakult, nagyobbra vágta, és az meg volt, nem, ez tipikusan egy ilyen tészta és krumplis étel. Igazából a klasszikus az csak tészta és krumpli, de vigyázni kell rá, nem az a slambuc, amit a hajdúsági pásztorok készítenek, az ugye hasonló, ott is tészta és krumpli van, ez annál azért hígabb volt, és megpirították a tésztát, és másképpen főzték össze, hasonlít rá egy kicsit, de más. Az igazi klasszikus, amit amit saját magának csinált, amikor ő volt kint, abban csak krumpli és tésze volt, inkább a mi kedvünkért tett bele, azt hiszem, zöldséget, sárgarépát. Nem, húst nem nagyon tettek hozzá. Ugye húst azt ki kell vinni, erről beszélgettünk már a múltkor, melegben tárolni kell, nem biztos, hogy jó dolog mondjuk reggel egy nyári időszakba kivinni. Én úgy gondolom, hogy csak simán a tészta, a krumpli, zöldség összerakva, jó kis füstölt szalonnát, vagy ha éppen autentikus akarunk lenni, akkor picit avas sószalonnát alápirítani, és már is visszajönnek a gyerekkori ízek, amik hát sajnos most már 55-60 évvel ezelőtt voltak csak.
Kíván-e maga után valamiféle édességet, vagy valamit, tehát ami, ugye ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy ha főzünk mondjuk egy gulyáslevest, akkor utána valami palacsinta, vagy bármilyen tésztaféle kell, ez kíván-e maga után valami?
Hát ez ugye tipikus egytálétel volt, és ott kint, amikor kint voltunk, akkor a fáról szedett friss brassznál jobbat elképzelni nem tudtunk, hiszen gyümölcs mindig volt a korai szülésért már, de természetesen, ha itthon vagyunk, ha barátoknak készült, akkor egy lepényt hozzá lehet készíteni, vagy oda lehet mellé rakni természetesen. De általában ez egy egytálétel, maximum kenyeret ettek hozzá, vagy ettünk hozzá annak idején. Ha már a tésztaételeknél tartunk, és a hagyományos ételeknél tartunk, egy kanyarral, hiszen túlzás lenne a sűrű lebencshez odarakni, de ha szólhatok egy pár szót a rakott puliszkáról, az pedig a sziráki nagymamám receptje volt, ha fogalmazhatok így, bár nem volt benne a mindennapi használatban, de ő mesélt róla, ő készített, és azóta csinálgattuk mi is, bár én nekem most már a orvosi javaslatra azért kerülni illik a szénhidrátot. Ugye a puliszka újra terítéken van, tehát nagyon sokan főzik, készítik, egyrészt a hagyománytisztelet miatt, másrészt meg valóban egy jó és viszonylag gyorsan elkészíthető étel. A rakott puliszka annyival több, hogy megfőzik a puliszkát. Többféle variáció van, ugye a puliszkát önmagában is fogyasztják, köretként is fogyasztják, ha önmagában fogyasztják, akkor van, aki sósan csinálja, van, aki édesen csinálja, van, aki tejszínjabot tesz rá, aszalgyümölcsöt ver bele, tehát sok variációs lehetőség van. Ha köretnek készítik, akkor általában sósan vagy ízesítés nélkül készítik el. Nagyanyám elkészítette a puliszkát, egy kicsit sűrűbbre hagyta, mint egyébként. Hát ugye egy idő múlva úgyis besűrűsödik a kukorica keményítőtől, tehát ha ott hagyjuk magában, akkor egy idő múlva eléggé sűrű lesz. És amikor elkészült, egy nagy adag puliszkát készített, akkor dísztelt egy kis hagymát, azt jó fűszeresen, borsosan készített el, és egy tepsi aljába kikente, hát ő zsírral kente ki, de vajjal is tehetjük, hogy ne legyen azért annyira nehéz. Lerakott körülbelül egy olyan 2 unnyi puliszkát, azt megszórta ezzel a jó pirított borsos hagymával, megint rakott rá réteg puliszkát, és az egészet megborította egy pohár tejföllel. Berakta a sütőbe, összesütötte, és megint mondtam már ezt a szót többször, ez a pöszörök, tehát amikor úgy lehetett már látni, hogy kicsit buborékul a tejfő fölül, akkor kivette, én nagyon keveset vártam, még kihűlt, és zseniálisan jó étel volt. Nagyon egyszerű, és nagyon jó étel volt. Ennek van egy úri változata, amikor ugyanezt őzgerincbe készítették el. Hát végképp nem, tehát remélem, hogy a házi orvosom, akit egyébként nagyon szeretek és sokkal tartozom neki, szintén Szilárd is volt a Gyurcsi Klári, jó barátok is vagyunk, nem hallgatja, mert ez végképp brutális, de megint azt mondom, hogy főételnek is akár jó. Amikor az őzgerincet, hát ugye az alapból ki kell kenni, hogy amikor fölborítjuk, akkor kijön bele az étel, hát bizony vékony csíkokra vágott kolozsvári szalonnával vagy békon szalonnával bélelték ki, és abba tették ezt bele, tehát egy réteg puliszka, ezzel a fűszeres borsos hagymával megrakva, megint egy réteg puliszka, tejföllel megkenve, berakni a sütőbe, és a végén kiborítani, ugye a tejföl szétfut az alján, de hát az önmagában már akkor szaftot ad, nagyon kellemes étel. Pár éve Szegedről jöttünk haza, és a halastavaknál álltunk meg enni, ahogy ez már a múltkor kiderült, én halmániás vagyok, a feleségem nem annyira, ő valami sültetevet, és ott például ilyen őzgerincbe összerakott puliszkát hoztak ki köretnek, nem ezt a változatot, amit én mondtam, sima köretnek. Nagyon szép volt, nagyon gusztusosan ki volt állalva, 3-4 szelet ilyen őzgerincből kiszedett puliszkát hoztak, úgyhogy ajánlom mindenkinek kipróbálni ezt a rakottat, és nem könnyű étel, tehát nem esti elalvás előttre javaslom, de egy érdekes, kicsit variált étel, nem egy rossz dolog. A halról beszéltünk az előbb, és beszéltünk a múltkor, van még egy eretnek recept, amit hogyha el lehet mondani, és nem dühös telefonok fogják a szerkesztőséget ostromon, akkor szívesen elmesélem.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Mester Sándorral.
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Mester Sándorral, és egy halreceptnél hagytuk abba.
A múlt alkalommal beszélgettünk a halakról, és azóta ugye annyi változás történt a információ áramlás terén, ha mondhatom így. Ugye a múlt alkalommal a nyúlról is beszéltünk, meg a halról is beszéltünk. Időközben kiderült, hogy indul egy nagy program, mert mind halból, ami egészséges, mind nyúlhúsból, ami szintén egészséges, Magyarországon keveset fogyasztanak, és hát beindult egy program, láthattuk a médiában, mi ugye előre szaladtunk, tudtuk, hogy milyen irányba tart a magyar gazdaság, és beszélgettünk róla már korábban. Igen, én is úgy gondolom, hogy nagyon kevés halat fogyasztunk. Ugye ennek több oka van, meg kell, hogy mondjuk, hogy időnként a hal azért nem a legolcsóbb ételek közé tartozik, a minőségi igazán jó hal az meg végképp nem a legolcsóbb ételek közé tartozik. Azt is el kell, hogy mondjuk, hogy a szálka miatt sokan nem igazán szeretik, félnek tőle, van egy averziójuk. Az elkészítése, előkészítése szintén meglehetősen nehézkes, teljesen érthető a dolog, hogy nem ugran kérte. Én most egy eretnek receptet hagy mondjak, amit meg lehet csinálni bográcsba is, meg lehet csinálni otthon is, és tényleg eretnek. Tehát ez olyan dolog lesz, hogy nem biztos, hogy mindenki azt mondja, hogy hú, ez egy nagyon hasznos, de mondtam már a múltkor, hogy elsősorban bizalom kérdése a jó étel, és elég sok halfilét lehet kapni a boltba, fagyasztott halfilét lehet kapni. Ez már sok embernek kivágja a biztosítékot. Remélem, hogy a horgász és a pecás komáin nem hallgatnak, mert nem fognak velem szóbálni egy darabig, de hát nem mindig tőlük veszünk halat, nem mindig otthon filézik ki a halat, nem mindig van erre idő, de halhús meg nagyon jó. Én sima pörköltet szoktam készíteni ebből a bizonyos fagyasztott halfiléből. Akár afrikai harcsafilé, akár elkövettem azt az eretnekséget is, ha nem volt más, hogy sima tőkehal filéből. Megvettem a halfilét egy 4 fős csapatnak 2 80-90 dekás zacskóval, szépen kiolvasztottam, leöntöttem róla az adalékvizet, szépen megszárogattam, összevágtam kockára, és készítettem egy klasszikus pörkölt alaplevet. Szalonnát olvasztottam ki, ezt már tudhatják a hallgatók, hiszen az alapzsíradék az általában szokott lenni, de természetesen olaj is használható. Kiolvasztottam, belekockáztam a hagymát, megdinszteltem, sőt legutóbb a szalonna mellé még belekockáztam egy kis füstölt kolbászt, és azt is kiolvasztottam, szép színe lett neki, tett egy nagyon jó kis pörkölt alap, azért, hogy a halíz domináljon, tettem bele egy kis halászlésűrít, mintha éppen volt kéznél, de épp az a lényeg, hogy ne a hal legyen a fő adalék, hanem a pörkölt ízés. Ezt a belekockázott halat beletettem a végén, és csak összekevertem, hiszen eleve fagyasztott hal volt, a rostok azok már szétmentek, a keveréssel eleve szétvertem volna, szétment volna, és készült belőle egy paprikás, egy pörkölt, amiben éppen halhús volt benne. Szerkesztőszünk kérdezte, hogy milyen húsokat lehet még használni. Amit érdekes módon a hölgyek is szeretnek, mert érzik a magyaros pörköltízt, és halat esznek egyúttal. Ajánlom elkészíteni, ajánlom kipróbálni. Még egyszer mondom, eretnek dolog. Magyar embernek talán nem is illenék mondani, hogy fagyasztott halat használ valamilyen halétel főzéséhez, ha az nem sült hal, vagy rántott hal, még úgy, ahogy benne van a tudatban. De lehet belőle egy jó magyaros pörkölt alapba összekockázott halat rakni. A gyerekek is meg fogják enni, mert nem szálkás. Egyébként nálunk is így indult, amikor a gyerekeket szerettem volna, hogy megszeressék a halat, többé-kevésbé sikerült is, akkor kezdtem el ezt készíteni, és ma is rajta van a családi étlapon, barátoknak is csináltam már, ha kimegyünk valahova a bográcsban, és könnyen meg lehet csinálni, nagyon gyorsan elkészül, hiszen gyakorlatilag a hagyma dinsztelődése, meg a szalonna kiolvadása szabja neki az időt, a hal belekevertem, egy picit megmelegedett, és szinte már kész, és őszintén ajánlom, és növeli a halfogyasztást, én is azt mondom, hogy egészséges. Pletykák ott vannak, persze a háttérben hol készül, hogy készült, mit tartalmazott. Hát, ha minden pletykának fölülünk, akkor nem nagyon ennénk egy csomó ételt, egy jó pár ételt. Én ajánlom, meg kell próbálni más ízeket csinálni. Hasonló ötlet, azt egyszer próbáltam csak ki. Annak idején Németországban ettem egy portugál vendéglőbe, ahol hal levest adtak, zöldséggel elkészítve. Tehát csináltak egy zöldséges alaplevet, és ugyanúgy beletették a halat a végén, és összefőzték. Fura volt, furán néztünk rá, mert nekünk a hallé az legyen piros, álljon meg benne a kanál, és a többi, és a többi. Kellemes volt, ez nincs benne a receptúrában, de azért mondom, hogy sokféleképpen föl lehet használni. Főleg a gyerekek, fiatalok, ami régóta fiatalok klasszikus ízeit nem biztos, hogy szeretik, de lehet, hogy lehet készíteni valamit. Tehát ajánlom a klasszikus magyaros pörköltet éppen halhússal egy kicsit megtuningolni. Persze, ha valakinek valódi pecás által fogott kifilézett harcsaszelet, vagy pontszelet, vagy amúrszelet, vagy busaszelet, amit a környéken van, kéznél van, természetesen abból csinálja, hiszen abból a legjobb. És ehhez a pörkölthöz nekünk köretként a tejfölös csúsza, vagy a tejfölös nokedli jött be. Tehát arra kitálalva, arra főrakva. És ehhez, amit a szerkesztőszön kérdezett az előbb, egy kis friss salátával zseniálisan jó étel. Tényleg ajánlom, hal, egészséges, gyors, könnyű.
Hasonlít ez egy kicsit a hamis halászléhez? A halunk ilyet, hogy hamis halászlé.
Nem, mert ott a klasszikus halászlézek dominálnak. Ebben egy kicsit bont az a lényeg, hogy a pörkölt íz domináljon, és ugye, hogyha halászlé, akkor annak hosszú leve van, itt arra ügyelni szoktam, hogy ne legyen neki hosszú leve. Tehát inkább pörkölt legyen elsődlegesen, ne pedig hosszú levű dolog.
Használják a halászléhez ezt a gyufatésztát. Legalábbis én például azzal szeretem, gyufatésztával és tejföllen, gondolom, hogy ugyanolyan, mint a nokedlivel készíteni.
Igen, ez szokás kérdése, hogy hol mit terjedt el, hol mit használnak a hagyományok is, meg egy kicsit ugye a médiában most jelenleg a legnézettebb műsorok közé tartoznak a gasztroműsorok, és egy kicsit sugallják az ízlést is, megpróbálják befolyásolni. Itt az Alföldön ez terjedt el. De abban már, hogy hogyan készüljön a halászlé, hitvita van Baja és Szeged között, még itt vagyunk középen, hol ilyet teszünk, hol olyat teszünk. Alaplével leszünk, vagy amikor fölfor, akkor paprikát teszünk bele. Állandóan zajlik a vita. Ez, nincsenek erre bevált receptek, én azt mondom, hogy ki mivel szereti. Mi gyufatésztával szeretjük, én is azzal szeretem, meg kell, hogy mondjam, és hál' Istennek most már kiváló gyufatésztákat lehet kapni, a már sokszor dicsért halasi piacon többek között. De például tőlünk egy kicsit délebre, mondtam már, hogy az ezévi vizitúránk az a Vajdaság vezet keresztül végig a Tiszán, múltkor voltam, bejártam a leendő táborhelyeket, és sok finom halászlét ettem menet közben. Ott igazából a laskatészta, tehát ez a tépet laskatészta, csúszatésztának hívjuk, terjed el. Magyar Kanizsán, ahol a Tiszaparton két remek haláscsárda van, van több is, de ezt a kettőt szoktuk látogatni. Az egyikbe például eleve úgy hozzák ki a halászlét, ami nekünk fura, hogy ezt a laskatésztát tejföllel elkeverve hozzák ki, és erre szedjük rá a halászlét. Csúnya, nem szép, mert fura, tehát a tejföl úszik a halásztébe, mi ezt nem szoktuk meg, de zseniálisan finom, úgyhogy meg kell, hogy mondjam, hogy pénteken készülünk el Ladocki Pista barátommal egy utolsó egyeztetésre, valószínűleg ezt fogjuk kipróbálni. Meglepődő, ott például laskatésztát használják, van hely, ahol a metéltésztát használják, és van hely, ahol azt mondják, a legnagyobb vétek tésztát rakni egyáltalán a halásztébe. Nem, nincsenek erre receptek. Én azt mondom, az ember jól akarja magát érezni, akkor, tehát nem az ételért vagyunk, hanem az étel van azért, hogy mi jól érezzük magunkat.
Ízlés kérdése, így van. Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Mester Sándorral.
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Mester Sándorral, és egy kicsit így a hagyományos ételeknél maradva a káposztás ételekre térnénk vissza. Hát most már ugye egy kicsit kimegyünk ebből a savanyú káposztás időszakból, de hát azért még biztosan lehet kapni nagyon jó minőségű káposztákat.
Többször mondtam, hogy a káposztát minden formájában kedvelem, és egy nagyon fontos növénynek tartom, vitamin szempontjából, rostok minden szempontból egy fontosnak tartom, és hát a savanyú káposztát meg főleg. Lehet, hogy az a magyarázata, erős beszéltem már, hogy a gyerekkorunkban szomszédunk volt a Banga János néni, meg a férje egy idős házaspár, ők káposztasavanyítással foglalkoztak. Egyrészt volt ennek egy érzetes illat, amit én nagyon szerettem, másrészt ők is szerettek engem, bármikor átmentem hozzájuk, akkor tudom, hogy a nagy hordó tetejéről mindig szűrtek le egy kis friss káposztalevet. Volt egy ilyen régi fajta teljes üvegem, amiből rögtön lehetett inni, és azt megtöltötték nekem, és nekem az egyik legfinomabb víz mind a mai napig a káposztalé, ami a savanyú káposztára lejön, úgyhogy a savanyú káposzta az engem talán egy kis érzelmi szál is köt. Gyurcsi Kláriról beszéltem már, az ő férje, a Józsi Jóska, ő hajdunánási származású volt, végtelen jó srác volt, és nagyon jó főzött, sajnos egy pár évét hagyott bennünket. Volt neki egy receptje, illetve én nála találkoztam ezzel, azt mondta, hogy ott a környéken ez szokás, többször elkészítette, mi is azóta kipróbáltuk mással is, de ő azt mondta, hogy ez egy ilyen káposztás máj tulajdonképpen. A lényeg a dolognak az, hogy a tepsinek az alját ki kell kenni, tehát én még egyszer mondom, zsírt használok, de hát olajjal is meg lehet ezt csinálni. A savanyú káposztáról is elmondtuk már többször, hogy ízlés kérdése, tehát aki akarja, az kimossa szinte teljesen, aki nem akarja, az szinte natúr állapotába beleteheti. Ezt azért egy picikét meg szoktuk mosni. Tulajdonképpen a tepsi alját, ahogy mondtam, kikenni, rárak egy olyan újnyi, két újnyi réteget a savanyú káposztából, szépen elegyengeti. Időnként előfordult az is, hogy ezt megszórta a piros paprikával, tehát ennek a tetejét megszórta a piros paprikával, és szépen egymás mellé baromfimájakat helyezett le. Tehát egész csirkemájat, nyilvánvalóan nem libamájat, meg kacsamájat, mert azért az luxus lenne, májat, baromfimájat rakott, csirkemájat vagy tyúkmájat rakott le szépen egymás mellé. Az már hab volt a tortán, amikor ezt is megborította még egy picike kis dísztelt hagymával, megborítottuk egy kis dísztelt hagymával, de ha nem történt meg, ezzel se volt semmi különösebb baj, és a tetejére megint rakott egy újnyi, másfél újnyi savanyú káposztát, és erre is ráment egy nagy pohár tejföl. Ha nem került paprika az első grilltek káposztára, akkor a tejfölt keverte el beleszórt paprikával, és betette a sütőbe, és készre sütötte. Nem tudok rá időt mondani, ugye függ a sütő melegségétől, függ a sütő típusától. Meg lehetett azt úgy nézni, tehát amikor már a káposzta ehető volt, nem száradt ki a káposzta, mert ugye a tejföl fölül készített egy réteget. Az egész összesült, és valami fantasztikusan jó íze volt neki. Még egyszer mondom, két réteg káposzta között egy réteg máj, egy kis tejföllel megborítva, és szépen összesütve. A máj se száradt ki, hiszen a káposzta nem engedte, hogy kiszáradjon. Van, aki a májat nem szereti, nálunk mondjuk megy mindenféle fajta formába, ezért kipróbáltuk, de maga Józsi is készítette például oldalassal, füstölt oldalassal, vagy nyers oldalassal, ugyanúgy szépen végigrakta az oldalas darabokat összevágva, hogy azért később tálalható legyen egymás mellett. Összesütötte, elkészítette szerintem, sőt, tarjával is készült, tehát több variációba készült. Ha ezt készítjük, akkor rá szoktunk emlékezni még a baráti estékre, de tényleg egy kellemes étel. Megint azt mondom, hogy nem könnyű, tehát ez egy önmagában egy komplett étel, de egy kis savanyú káposzta megszórva hagymával, vagy nem rakva rá hagymát ebből a szempontból. Mindegy, középen egy réteg vagy hús, de olyan hús, aminek van azért egy kis szartja, tehát nem biztos, hogy a teljesen száraz húsok ehhez jók. Beborítva megint savanyú káposztával és tejföllel megöntve a teteje, azért rendesen állt rajta a tejföl, megsütve, szépen összesütve egy nagyon jó étel, megint nem a fogyókúrásoknak ajánlott, bár a káposzt az egy. Lehet, hogy a fogyókúrásoknak pedig, ha nem kenik ki, és nem tesznek bele húst vagy májat, akkor lehet, hogy jó dolog. Mennék tovább egy picit ezen a káposztás vonalon, az pedig a anyósom receptje volt, amit a feleségem őrzött meg, és az édesapám rettentően szerette, az meg a káposztás bableves. Tulajdonképpen semmi különös nincs benne, egy igazi jó csülkös bableves készül el, megint hitviták vannak, van, aki egybehagyja a csülköt, és amikor kiszedi, összevágja, és mindenki szed magának, és arra szedi rá a levest. Nálunk az a szokás terjedt el, hogy benne fő a csülök, kiszedjük, összekockázzuk, visszarakjuk a levesbe, és együttesen tálalódik föl. Na, amikor megvan ez az állapot, hogy már nagyjából kezd megfőni a csülkös bableves, akkor hát a mennyiségtől függően, megint és az ízléstől függően egy olyan két maréknyi apróra vágott savanyú káposztát, itt azért a savanyú káposztát nem hagyjuk meg az eredeti állapotában, mert az eléggé hosszú, hogy ne okozzon gondot, az apróra vágott savanyú káposztát bele szoktuk tenni magába a bablevesbe, megfőzzük, összefőzzük, és a tálaláskor így kerül a étkezők vagy a vendégek elé. Furcsának tűnik, de érdemes kipróbálni, hiszen nagyon sokan tesznek most is ecetet akár a bablevesbe, ízesítik valamivel, tehát megint egyéni ízlés, ugye a tejföl is, sokan eszik tejföllel, adnak egy kis savanykás ízt, sokféle variáció van. Nekünk nagyon bejött ez a káposztás bableves, tehát ajánlom egyszer kipróbálni. Ehhez viszont ellentétben a sűrűlebben csal, amit kérdezett a előbb a szerkesztő azt mondja, ehhez viszont kell bele hús, tehát, és általában valamilyen füstölt hús, tehát ennek legyen meg a tartalma, legyen meg neki az ereje, legyen meg a beltartalma. Mikor már majdnem kész van a bableves valami jó füstölt hússal, akkor egy maraik savanyú káposztával, amit összevágunk, megint a mosás az egyéni kérdés, hogy mennyire legyen savanyú, mennyire legyen inkább a káposzta maga, mint dominál benne, de össze kell vágni, hogy ne egy ilyen egy csomóban maradjon az egész. Őszintén ajánlom. Általában a káposztát őszintén ajánlom, hogy azzal kezdtük a beszélgetést három adással előbb, de most is, és érdemes kipróbálni.
Elég érdekes, én még mondjuk ezt nem hallottam, ezt a káposztás bableves, de lehet, hogy ki fogom próbálni. Köszönöm szépen a beszélgetést, remélem, hogy ismét újabb és újabb ötletekkel szolgáltunk.
Én köszönöm a lehetőséget. Igen, hát az ember, ha egy ilyen műsorra készül, akkor mindig emlékek jönnek, biztos kiderült az is, hogy ezek nem csak ételek, sőt nem elsősorban ételek, hiszen én nem vagyok profi szakács, nem vagyok profi vendéglátós. Néha kényszer szült bizonyos ételeket, és az emlékek jöttek elő sok sajnos ma már nem itt lévő baráttal, és sok olyan baráttal, akikkel lehet, hogy két hét múlva újra összülünk, és folytatjuk ezt a dolgot most már élőben. Remélem, hogy egy-két ötletet, egy-két olyan elképzelést tudtam elmondani, ami a megszokott ételeket mássá teszi. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!
Köszönjük szépen! Műsorunkat meghallgathatják a Halas Rádió hangalbumában. Tartsanak velünk!